Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A műsor elején arról hallhatnak, hogy valódi párbeszédet szorgalmaz a külgazdasági és külügyminiszter, az ukrán kormány és a magyar nemzeti közösség képviselői között. Szijjártó Péter a héten New Yorkban tárgyalt kijevi kollégájával. A magyar kormány megvédi a kárpátaljai magyarok jogait, mondta az M1-nek adott nyilatkozatában a külgazdasági és külügyminiszter.
Azonban számunkra az érdek az nem a balhé, hanem a megoldás.
Szijjártó Péter pozitív fejleménynek nevezte, hogy az ukrán oktatási miniszter június 5-ére konzultációra hívta a kárpátaljai magyarok szervezeteinek vezetőit.
Mi azt a javaslatot tettük, hogy jöjjön létre egy kormányközi munkacsoport a Velencei Bizottság döntéseinek végrehajtását, hogy folyamatosan figyelemmel kövessük, valamint hogy biztosítsuk a kétoldalú tárgyalások igazi tartalmasságát. Ezt a javaslatomat az ukrán külügyminiszter kollega elfogadta, így Beregszászon június második felében sort is kerültünk ennek a kormányközi munkacsoportnak az első ülésére, amelynek résztvevői lesznek a két külügyminiszteren kívül az oktatási tárcák vezetői és a kárpátaljai magyar kisebbség képviselői, és biztosak vagyunk abban, hogy ezeken a konzultációkon keresztül el tudunk jutni oda, hogy a kárpátaljai magyarok jogait meg tudjuk védeni.
Az M1 riporterének arra a kérdésére, milyen feltételekhez köti a kormány, hogy Magyarország támogassa a NATO-Ukrajna csúcs összehívását, valamint a miniszteri szintű egyeztetéseket, Szijjártó Péter közölte, világos feltételrendszer van. Ennek egyik eleme, hogy kezdődjön valódi párbeszéd az ukrán kormány és a magyar nemzeti közösség képviselői között. Emellett azt kérték, hogy 2023-ig függesszék fel az új ukrán oktatási törvény végrehajtását, és erről még szükség lesz további tárgyalásokra. A politikus kitért arra is, a Velencei Bizottság is foglalkozott azzal, hogy a magániskolák jelentsenek kivételt a törvény hatálya alól. Az ukránok itt sem zárkóztak el a tárgyalás elől. A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította azt a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a székelyföldnek. Az előterjesztők nem tekintik kudarcnak a döntést. Sigmond Árpád összefoglalója.
96 szavazattal 9 ellenében erősítette meg a székelyföld autonómiáját elutasító korábbi szakbizottsági jelentést a bukaresti törvényhozás szenátusa. A Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott, majd Kulcsár Terza József háromszéki képviselő által a román képviselőház elé terjesztett székelyföldi autonómia tervezetet kizárólag a Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakciója támogatta a felsőházban. Az előterjesztés korábbi vitáiban Kulcsár Terza József rámutatott, hogy a tervezett Románia határainak módosítása nélkül az ország részeként irányoz előterületi autonómiát, amelyre a románság ígéretet is tett 100 évvel ezelőtt, az Erdély és a Román Királyság egyesülését kimondó 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban. A román pártok szónokai azonban alkotmányellenesnek minősítették a kezdeményezést, egyesek pedig még sértőnek is találták azt, hogy egy ilyen kezdeményezést a román centenárium évében terjesztettek be. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke rámutatott, hogy szervezetüket nem lepte meg a döntés, és nem is tekintette kudarcnak, mivel, mint mondta, a kezdeményezés érvek kimondására kényszerítette a román politikai osztályt.
És a további küzdelemben ezeket az érveket fel fogjuk használni. Tudnék, ezek az érvek nem fenntarthatóak, ellentétesek az Európa Tanács számos rendelkezésével, a mi megközelítésünkben ellentétes a román alkotmánnyal, egész pontosan olyan értelmezéseket hoztak fel az autonómia statutum mellett, amely a román alkotmánynak egy olyan értelmezéséből fakadnak, amely ellentétes a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáival, így a diszkrimináció tilalmával is.
Izsák Balázs hozzátette, hamarosan negyedszer is beterjesztik a román törvényhozás elé a székelyföld autonómiáját célzó tervezetüket. Nemrég a román elnöki hivatal is válaszolta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének, valamint a Székely Nemzeti Tanács elnökének a román-magyar intézményes párbeszédre vonatkozó kezdeményezésére. Bár Klaus Johannes hivatala e kezdeményezésre nem reagált, Székelyföld autonómia törekvései ügyében úgy fogalmazott, hogy az etnikai alapú autonómia nem kívánatos, mert ahelyett, hogy a közösségek fejlődését szolgálná, fennáll a veszélye, hogy akadályozza azt. Sigmund Árpád, Inforádió 88,1.
Európa még ott van a világpolitika legfontosabb szereplői között, ám fel kell készülnie a versenyre, vélekedett Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió Aréna című műsorában. A riporter Lavai Rihárd.
Az tökéletes illúzió, hogy egyébként akár Olaszország egyedül valaha értelmesen fog tudni egy Pekinggel vagy Washingtonnal szemben tárgyalni. Tehát onnantól kezdve, hogyha Európa feladja az 500 milliós népességi egységét, egyébként azt a brutális katonai költségvetést, amit ha együtt és összehangoltan költenének el, katonailag is egy mérhető szereplő lenne, onnantól kezdve ez a világszínpadról való levonulás sorrendjét határozhatjuk legfeljebb meg a tagországok között.
Ott vagyunk még a színpadon? De emlegettük már ezt, hogy Egyesült Államok-Kína versenyfutás zajlik, miközben itt még próbáljuk a saját európai identitásunkat meghatározni. Ott vagyunk még a színpadon?
Ott vagyunk még a színpadon, tehát nincs még itt a végóra, csak fel kell készülni arra, hogy a verseny az tart. Tehát, hogy mindenki más is a színpadon akar maradni, vagy fel akar mászni a színpadra, mi meg még ott vagyunk. Tehát, hogy igen, azért ez egy nagyon komoly piac, ahol be akarnak jönni emberek, van innováció a maga módján, nem biztos, hogy azokon a területeken, ahol a leginkább szükség lenne rá, de még létezik, ki lehet nevelni máshol. Megvan a társadalom szerkezet, amit meg lehet tartani arra, hogy egyébként az innovációnak kedvezzen, megvannak az erőforrásaink, tehát hogy minden adott ahhoz egyébként, hogy Európa ott maradjon ezen a színpadon. A szándék.
Donald Trump mennyire tartja szövetséges, fontos szövetségesnek az Európai Uniót? Ugye ez egyrészt egy viszonylagosan látszólagos kérdés, hiszen NATO tagországokról beszélünk, a NATO az egy természetes szervezet, ami összeköt minket, de ezen felül egyébként mennyire tartja szövetségesnek az Európai Uniót, fontos szövetségesnek?
Hát ugye a legutóbb, amikor éppen megint úgy látszik, hogy bevezetik a védővámokat a félterületen Európával szemben, ez sem túl kedvező döntés. NATO szempontjából ugye a 2%-ban látszik némi puhulás, hiszen felmerült, hogy infrastruktúrára is el lehet költeni, nem csak katonai kiadásokra, szorosan vett értelemben. Tehát azért, hogy úgy mondjam, legalább ambivalens üzenetek jönnek az Egyesült Államok felől, és az establishment maga, tehát az adminisztráció, hogy mondjuk szépen nem bürokratái, hanem karrierdolgozói, tehát akik több adminisztrációt kiszolgáltak már, és reméljük, hogy többet ki is fognak, ők értik Európa jelentőségét. Tehát, hogy most ez titkosszolgálati együttműködést jelent, és ugye az 5 szem angol száz titkosszolgálati szövetség további európai partnereiről beszélünk, vagy arról, hogy akár egyetemi felsőoktatási hálózatok hogyan kapcsolódnak össze. Tehát rengeteg alterületen létezik nagyon erős összefonódás. Politikában mindenki most egy picit erősebben akarja, vagy hát Trumpék egyértelműen a saját maguk bilaterális megoldásait preferálni.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották. Hosszas várakozás után megvan, ki lesz Szlovákia új rendőrfőnöke. Denisa Szakova belügyminiszter Milan Lucsanszkit nevezte ki az országos rendőrfőkapitányság élére, miután Tibor Gáspár eddigi rendőrfőnök a februári újságírógyilkosság után kialakult politikai nyomásnak engedve benyújtotta lemondását. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Milan Lucsanszki 28 éve dolgozik rendőrként. Körzeti rendőrőrsön kezdte, dolgozott a szervezett bűnözés elleni hivatalban, legutóbb pedig a belső ellenőrzési osztályt vezette. Lucsanszki múltjában vannak fekete foltok, a belügyminiszter viszont azt állítja, minden vitás kérdésben tisztázta magát. Denisa Szaková szerint Lucsanszki egyike volt azoknak, akikben nem volt félsz és szembeszállt a szervezett bűnözéssel.
Gyaka jeho práci, a gyaka práci celého jeho týmu.
Neki és a munkatársainak köszönhető, hogy a legnagyobb maffia főnököt életfottiglani börtönbüntetésre ítélték, mondta Szaková. Milan Lucsanszki annak a Tibor Gaspárnak a helyét foglalja el a rendőrség élén, aki a Ján Kuciák oknyomozó újságíró és jegyese februári meggyilkolását követő politikai nyomás hatására nyújtotta be lemondását. Tibor Gaspar távozását több tízezrek követelték a márciusban és áprilisban megrendezett pozsonyi és vidéki tüntetéseken. A tüntetéseket szervező, Szlovákia megtisztulását is követelő civil szervezeteket nem nyugtatta meg Lucsanszki kinevezése. Egy ellentmondásos erkölcsi profilú személyről van szó, az átlagon felüli vagyonának eredetére soha nem érkezett kielégítő válasz, jegyezte meg Zuzana Vink, a Hinni Akarunk nevű polgári kezdeményezés vezetője. Az új rendőrfőnöknek egy 600 ezer eurót érő villája van Túrót-Szentmártonban, és egy floridai apartman is a tulajdonában van. Ő azonban azt állítja, a biztonsági átvilágításakor nagyon aprólékosan alátámasztotta, miből vette az ingatlanokat, és tiszta a lelki ismerete. Nemrég hazugság vizsgálaton is átesett. Lucsanszki azt is elutasítja, hogy Robert Kalinyák a Kuciak gyilkosság miatt szintén távozásra kényszerített belügyminiszter meghosszabbított kezelet volna. Juraj Seliga, a Tisztességes Szlovákiáért nevű civil mozgalom képviselője az új rendőrfőkapitány bemutatását követően megjegyezte, Peter Pellegrini kormányfő és Denisa Szaková belügyminiszter nyilvánvalóan nem értették meg, mi történt az utóbbi hónapokban Szlovákiában. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a heti külpolitikai összefoglaló.